Osztized. Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentlélek eljövetelét ünnepeljük pünköstkor. A húsvét után 50 nappal tartott pünköst, a húsvét és a karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, neve a görög Pentékoszté 50 szóból ered. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye szerint pünköstkor három fontos eseményt ünnepelnek a keresztények. A Szentlélek eljövetelét, mint Krisztus megváltó tettének gyümölcsét és beteljesítőjét, az egyház alapítását és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdetét. A Szentlélek kiáradásának bibliai leírása szerint az apostolok, miután a Szentlélek eltöltötte őket, mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatta meg ezt az egységet, amely a közös hit megvallásával összekapcsolja a különböző nyelven beszélő embereket. Így születhetett meg az első pünköstkor az egyház. Pünköst hétfőn az egyház a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja liturgikus emléknapját ünnepli Ferenc pápa 2018-ban hozott döntésének megfelelően. Olvasható a Magyar Püspökkari Konferencia közleményében. A Magyar Falu program keretében 2019 óta több mint 3200 utca újult meg, 1300 járdát újítottak fel, és több mint 100 kerékpár útszakasz készült el a magyar kistelepüléseken, közölte a Vasvár megyei Magyar Lakon a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, aki a térség országgyűlési képviselőjével és a község polgármesterével közösen adta át a felújított Boldog Brenner János utcát, valamint a hozzá csatlakozó, a Szőlőhegyre vezető több mint 1 kilométeres útszakaszt. Gyopáros Alpár hozzáfűzte, a program indulása óta több mint 4000 kilométernyi állami mellékúthálózati, zömmel vidéki kistelepüléseket összekötő útszakasz újult meg a Magyar Falu program keretében. Szavai szerint az elmúlt 5 évben példátlan mennyiségű forrás érkezett a falvakba, de hiába magasak a számok, óriási az elvégzetlen feladat, meg annyi útszakasz, utca, járda, földút vár felújítása. A Magyar Falu program nem egy budapesti irodában született, hanem a falvakban íródott, és a megvalósítása is a falvakban zajlik. Az elért sikerek is közös eredmények, tette hozzá. Sok jelölt képviselőként, polgármesterként vagy vármegyei közgyűlés tagjaként is mandátumot szerezhet a június 9-i önkormányzati választáson, azonban a jogszabályok szigorúan megszabják, milyen mandátumokat lehet egyszerre betölteni. A kevesebb mint 10 000 lakosú településeken úgynevezett egyéni listán választják a képviselőket, minden választópolgárnak annyi szavazata van, ahány tagú a képviselőtestület az adott településen. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény azonban rögzíti. Ezeken a kis településeken a polgármester nem lehet egyúttal a képviselőtestület egyéni listáról mandátumot szerző tagja is, vagyis ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek is megválasztják, törölni kell őt az egyéni listáról, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elérő jelölt lép. A több mint 10 000 lakosú településeken vegyes választási rendszerben választják a képviselőtestület tagjait. A választók az egyéni választókerületi jelöltekre szavaznak, de az egyéni választókerületben mandátumot nem eredményező, úgynevezett töredék szavazatok alapján a jelölő szervezetek között arányosan úgynevezett kompenzációs mandátumokat is kiosztanak. Ismét támogatásra pályázhatnak az egyes típusú diabétesszel foglalkozó civil szervezetek, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes közleménye szerint Magyarországon több ezer gyermek él egyes típusú cukorbetegséggel. A kormány célja, hogy a diabétesszel kapcsolatos tudnivalók minél szélesebb körben ismerté váljanak, ezzel is segítve az érintett családokat és közvetlen környezetüket. A 100 millió forint keretösszegű kiírásra civil szervezetek jelentkezhetnek július 1-jéig a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő pályázati felületén. Sport. A nevezési időszak lezárultával eldőlt, hogy a négy bajnoki osztályban több mint 120 versenyző páros áll majd rajthoz a jövő hétvégi Diósgyőr Rallin, a Hunda Országos Rali Bajnokság idei második futamán. A Diósgyőr Rali jövő pénteken látványos rajtceremóniával kezdődik, a gyorsasági szakaszokat pedig szombaton és vasárnap rendezik. A viadal központja a DVTK stadion, itt lesz a szervízpark, valamint itt rendezik a rajt és célceremóniát is. Végül az időjárásról. Fokozatosan csökken a felhőzet, a gomoly felhők összeesnek, a záporok, zivatarok megszűnnek, a legtöbb helyen kiderül az ég. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Az est hangjai.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, további szép napot, jó estét kívánok, és hogy mivel tesszük ezt még jobbá, azt hamarosan elmondom, de előtte még tartozom annyival, hogy elmondjam a zenéket, továbbra is Vasvári Detti válogatja, a technikai pultnál azonban Fehér Józsefet időközben Somogyi Márton váltotta fel. A mikrofonnál Tikovics Ernő, most műsorismertetést hallanak, melyet majd a beszélőkönyvek követ. És ebben James Herriot, az Állatorvos és ember című írásának 11. része hangzik majd el. 8:30 körül megismételjük a szerzetesek fél óráját, majd 9 órakor hírekkel és a napversével jelentkezünk. Ezután megismételjük a Krisztus kereszt az erdőnt múlt vasárnapról, valamint kérem a következőt című egészségügyi perceink heti összefoglalóját is figyelemmel kísérhetik. Ugyanebben az időpontban, tehát 21 órától Tokai vételkörzetünkben Téka című műsorunkat, míg Törökszent Miklóson és Kisújszálláson a Leltár című kulturális műsorunkat kísérhetik figyelemmel. 22 órakor híreket mondunk, majd megismételjük Egymás közt című műsorunk keddi adását. 23 óra 5-től a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, utána Daloljatok az Úrnak, a Magyar Katolikus Rádió műsora zárja a napot. Ezek tehát ma esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem majd. Addig is további szép estét és kellemes rádiózást kívánok mindannyiuknak.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Az állatorvosi gyakorlat történetének talán legdrámaibb eseménye az igásló eltűnése volt. Csak nem hihetetlen tény, hogy a szakmai dicsősége és támasza néhány év alatt csendesen elolvadt. És én egyike voltam az esemény tanúinak. Mikor Derobályba érkeztem, a traktor már kezdett tért hódítani, de a mezőgazdaság világában nehezen hal meg a hagyomány, és még mindig sok ló volt a környéken. Szerencsére, mert állatorvosi tanulmányaimban az első helyet a lovak foglalták el, minden más csak messze azután következett. Sok vonatkozásban jó tudományos oktatás volt a miénk, de néha eltűnődtem, vajon azoknak, akik kialakították, nem a lóvontatta omnibuszok és sörös kocsik világában ténykedő cilinderes, zsakettes lódoktor lebegette a szemük előtt. A legnagyobb részletekig megtanultuk a ló anatómiáját, a többi állatét viszont sokkal felületesebben. Más tárgyakban is hasonló volt a helyzet, kezdve az állatgondozáson, ahol olyan nagy hangsúlyt kapott a patkolás alapos ismerete, hogy amatőr kovácsokká váltunk, egészen a gyógyszertanig és sebészetig, ahol sokkal fontosabb volt a takonykorról tudni, mint az ebek veszettségéről. Már tanulóként is tudtuk mi fiatalok, hogy ez nevetséges, hiszen az igásló már-már múzeumi tárgy, és a nagy lehetőség a marha és a kisállatgyógyításban van. Mégis, mint mondtam, némi vigasztalást nyújtott, hogy a hatalmas tömegű lóismével átitatva még mindig szép számú páciens találtunk, és így próbára tehettük tudásunkat. Az első két évben, azt hiszem, minden nap kezeltem tanyai igáslovakat, s bár sohasem voltam és nem is leszek lószakértő, volt valami furcsa varázsa annak, hogy azokkal az ősi betegségekkel szemben, amelyeknek neve szinte a középkorból csengett felénk, epekő, marsipoly, fejbaj, lósömör, válficam, az állatorvosok évszázadok óta küszködtek velük, és lényegében ugyanazokat az orvosságokat és gyógymódokat alkalmazták, mint én. Égető vassal és egy doboz hólyaghúzó kenőccsel felszerelve, eltökéltem, belevetettem magam az állatorvosi lét öröktől való fősodrába. És most, alig három év alatt ez a sodrás, ha nem is éppen csörgedezési apadt, de már látható volt végső kiszáradása. Ez bizonyos szempontból csökkentette az állatorvosra nehezedő terheket, mert a lógyógyítás volt kétségtelenül a legkeményebb és legfáradtságosabb része az életünknek. Így aztán most, amikor a három éves heréltet vizsgáltam, eszembe jutott, hogy ilyesmi nem történik mostanában olyan gyakorta, mint régebben. A ló oldala hosszan felszakadt, mert beleakadt a szöges drótba, s a seb minden mozdulatra kinyílt. Menthetetlenül össze kellett varni. A lovat fejénél fogva kikötötték az állásba, jobb oldala a magas választófa deszkáihoz szorult. Az egyik béres, egy 180 cm-es vaskos ember szorosan megmarkolta a kantárt és neki támaszkodott a jászolnak. Én pedig jodoformot fújtam a sebbe. A ló nem bánta, és ez megnyugtatásomra szolgált, mert erőteljes állat volt, szinte sugárzott belőle az erő és elevenség. Sejemszálat fűztem a tűnbe, megemeltem az egyik sebajkat, és átszúrtam. Nem lesz itt semmi hiba, gondoltam. Megemeltem a lebenyt a másik oldalon, és átszúrtam. De amikor húztam át a tűt, a herélt görcsösen megugrott, és én úgy éreztem, mintha nagy szél zúgott volna el a testem előtt. Aztán meglepő módon az állat megint ott állt a deszkafal mentén, mintha mi sem történt volna. Valahányszor rugást kaptam, sose láttam előre. Meglepő, milyen gyorsan ki tud vágni az a nagy izmos láb. De semmi kétség, meg akart rúgni, mert a tű és a fonal nem volt sehol, és a ló fejénél álló, nagy darab ember krétafehér arccal, nagyra tágult szemmel merett rám, s a ruházatom eleje különös állapotban volt. A gabardin esőkabátomat, mintha valaki borotva pengével gondosan keskeny csíkokra szabdalta volna, amelyek szakadozottan lógtak le a földre. A vassal patkolt nagypata pár centivel elzúgott a lábam mellett, de a kabátomat kidobhattam. Félig meddig kábulatban álltam ott, és nézegettem magam körül, amikor az ajtóból vidám üdvözlés hallatszott. Ennyi, Mr. Elliot, mit csinált ez a ló magával? Cliff Tyerman, az öreg lovász, a derű és a zordság különös keverékével nézett végig rajtam. Ha, majdnem kórházba küldött, Cliff, feleltem remegve. Hajszál híja, hogy el nem talált. Csak a szélét éreztem. Mit akart vele csinálni? Összevarni a sebet, de nem próbálkozom tovább, megyek a rendelőbe és hozok egy kloroform maszkot. A kis ember megdöbbent. Nincsen itten kloroformra szükség, én megfogom, és nem lesz vele több baja. Sajnálom, Cliff. Kezdtem elrakni a fonalat, ollót, port. De rékember maga tudom, de ez a ló egyszer már megcélzott, és még egyszer nem adok rá neki alkalmat. Nem akarok egy életre lerokkanni. A lovász kis, inas alakja szinte összehúzódott az indulattól. Fejét jellegzetesen előre nyomta, és rám merett. Életembe se hallottam még illensületlenséget! Aztán a nagy darab ember felé pördült, aki még mindig a lófejébe kapaszkodott, s kísértetiesen sápadt arcát most már finom, zöld árnyalat színesítette. Gyere ki onnan, Bob! Olyan piszkosúba vagy ijedve, hogy fölidegesíted a lovat, gyere már ki! Majd én kézbe veszem! Bob boldogan elengedte a ló fejét, és szégyenlősen vigyorogva óvatosan eloldalazott a ló mellett. Útközben kikerült a Cliffet, a kisember feje a válláig sem ért. Cliff láthatóan mélységesen sérelmesnek érezte az egész ügyet. Megfogta a kantárt, és olyan helytelenítő tekintettel nézett a hatalmas állatra, mint tanító a rosszalkodó gyerekre. A ló még mindig harcias kedvében volt, hátrasunyta a fülét, és ugrálni kezdett az állásban. Hatalmas patái bajjósan csattogtak a kövön, de hamarosan lecsillapodott, mert a kisember tühösen a bordái közé vágott.
Állj meg rendesen, te szarházi! Mi a nyavaja ütött beléd?
Csattant fel Cliff, és megint odacsapott apró öklével a melkas hatalmas hordójára. Az állat alig érezhette az apró ütést, mégis remegő engedelmesség fogta el tőle.
Rúgni próbálsz! Majd én Móresre tanítlak!
Megrázta a kantárt, és beszéd közben hipnotikus tekintettel merett a lóra. Aztán hozzám fordult.
Megyűjhet, és végezheti a munkáját, Mr. Elliot, nem fog kárt tenni magába.
Határozatlanul néztem a hatalmas, veszedelmes állatra. Nyitott szemmel belemenni veszélyes helyzetekbe, az állatorvosnak azt elég rendszeresen meg kell tennie, és úgy hiszem, mindnyáján különböző módon vesszük tudomásul. Túlságosan eleven képzeletem időnként világosan kirajzolta elém a szörnyű lehetőségeket, és most gondolataim kéjesen latolgatták a hatalmas combok iszonyú erejét, a lapátforma fémkeretes pata roppant keménységét. Cliff hangja szakította félbe tűnődésemet.
Gyűjjön, Mr. Elliot, mondom, hogy nem fog kárt tenni magába!
Újra kinyitottam a táskámat, és remegő kézzel befűztem egy másik tűt. Nem nagyon volt választási lehetőségem, a kisember nem kérdezett, hanem rám parancsolt. Újra meg kellett próbálnom. Nem lehettem nagyon tekintélyt parancsoló látvány, ahogy előre csoszogtam, csak nem elbukva az előttem himbálózó tépet hula-hula szoknyában, és fülemben mennydörgő szívdobogással kinyújtottam remegő kezemet a sebb felé. De felesleges volt aggódnom. Úgy történt, ahogy a kisember mondta. A ló nem tett kárt bennem. Mi több meg sem moccant. Mint ha feszülten arra figyelt volna, amit Cliff pár centiméterre a pofájától mormolt neki. Beporoztam, bevartam, elvágtam a cérnát, mint egy anatómiai tanpéldányon dolgoznék. A kloroform sem lett volna hatásosabb. Miután boldogan visszavonultam az állásból, és kezdtem megint elrakni a műszereimet, a ló fejénél eldörmögött monológ jellege megváltozott. A fenyegető morgás helyébe hízelkedő, csúfolódó kuncogás lépett.
Látod, de milyen ostoba vészaros vagy? Főrág előtt egy illensemmiségen. De jó gyerek vagy, igaz-e? De rég gyerek vagy.
Cliff keze végig simogatta a ló nyakát, s a hatalmas nagy állat csókolgatni kezdte az arcát, oly megbabonázottan, mint egy labrador kölyök kutya. Mikor Cliff befejezte, lassan kijött az állásból. Végig simítva a ló hátát, bordáit, hasát, combjait, és búcsúzóul még játékosan csavarintott egyet a farkán. S a nemrég még robbanásra kész izom és csonttömeg boldogan engedte magát. Elővettem egy csomag goldfléket a zsebemből.
Cliff, maga kész csoda, rágyújt? Ollan volna az, mintha a disznónak epret adna,
felelte a kisember, aztán kidugta a nyelvét, amelyen egy félig rágott bagó galacsin nyugodott.
E mindig itt van. Reggel első dolgom, hogy bedugom, miáncs kiszálltam az ágyból, azt ott van egész nap. Nem vette észre, ugye?
Mulatságosan meglepett képet vághattam, mert a sötét szemek felcsillantak, és a viharvert kis arcra boldog vigyorült. Néztem azt a kisfiús, legyőzhetetlen vigyort, és eltűnődtem a Cliff Tyerman nevű jelenségen. Még ebben a közösségben is, ahol a keménység és a szívósága mérték, rendkívülinek számított. Mikor majd 3 éve először láttam, éppen marhák között furakodott, elkapta az orrukat, és erőfeszítés nélkül tartotta őket. Akkor szokatlanul jó erőben levő középkorú embernek néztem, valójában azonban közel járt a 70-hez. Aprócska volt, de lenyűgöző. Mintha lengő, hosszú karjaival, bicegő, gacsos járásával, lehajtott fejével úgy törne magának utat az életen keresztül.
Nem gondoltam, hogy találkozunk, mondtam. Úgy hallottam, tüdőgyulladása van.
Vállat vont. Igen, valami olasféle. Most álltam ki először a munkából, legénykorom óta.
Hát én szerintem most is ágyban kéne lennie.
Néztem a ziháló melkasát, félig nyitott száját. Hallottam, hogy húzta a levegőt, mikor ott állt a lófejénél. Feküdni azt, hogy sehogy se bírok. De egy-két napot rendbe jövök.
Lapátot fogott és szorgalmasan eltakarított egy halomtrágyát a ló mögül, lélegzete hangosan szörtyögött a csendben.
Harland Grange nagy, főként szántóföldekből álló farm volt a lapályos részen, a völgység elején, és volt idő, mikor ebben az istállóban a hosszú sorállást mindegyikében ló állt. Több mint 20 ló volt, abból 12 rendszerint kint munkán, de mostanára már csak 2 maradt. Az a fiatal ló, amelyet kezeltem, meg egy Borz nevű öreg szürke.
Cliff volt a főlovász, és amikor beütött a forradalom, átállt traktorosnak, és más munkákat végzett a farm körül, mindenféle hűhó nélkül. Jellemző reakciója volt ez sok ezer béresnek a vidéken. Nem kezdtek nyűszíteni, hogy fel kell adniuk egy életen át megtanult mesterségüket, és mindent előről kezdeni, hanem egyszerűen nekiláttak. Mi több, a fiatalabbak mohón kaptak az új gépeken, és született gépésznek bizonyultak. De a Cliff-féle öreg szakemberek életéből elveszett valami. Azt szokta mondani, fene könnyű ám traktoron ülni. Annak idején elnyomorodott a lábam a szántóföldön az egésznapos fölalájárkálástól.
De nem vesztette el a lovak iránti szeretetét, a dolgozó ember és dolgozó állat közti összetartozásnak azt az érzését, ami gyerekkora óta vele nőtt. A vérében volt, mindörökre. Legközelebb azért jöttem ki a farmra, hogy megnézzek egy hízlalt tinót, amelynek egy répadarab akadt a torkán, de ha már ott voltam, a farmer, Mr. Gilling megkért, hogy nézzem meg az öreg borzot.
Újabban kehül. Lehet, hogy az öregségtől, de azért nem ártana megvizsgálni.
Az öreg ló volt az istálló egyetlen lakója.
Eladtam a 3 évest, mondta Mr. Gilling, de az öreget megtartottam. Egy könnyű kis szekerezésre még jó lesz.
Oldalt pillantottam a farmer gránit vonásaira. Egy cseppet sem látszott érzelmes embernek, de én tudtam, miért tartotta meg az öreg lovat.
Cliff miatt.
Cliff minden esetre örülni fog, mondtam.
Mr. Gilling bólintott.
Igen. Én még életemben nem láttam ilyen lóbolond embert. Akkor volt a legboldogabb, ha köztük lehetett.
Kurtán felnevetett.
Tudja, emlékszem, évekkel ezelőtt összezördült az oldalbordájával, idejött éjszakára az istálóba, és itten ült a lovai között. Itten ült órák hosszat, nézte őket, és dohányzott. Magut csak később kezdett rágni.
És megvolt már borz akkoriban?
Megám, mi neveltük. Cliff segítette a világra, emlékszek. A kis nyavajás seggel elő együtt adott egy kis munkát, még kihúztuk.
Megint elmosolyodott.
Talán ezért is volt mindig Cliff kedvence. Mindig ő maga hajtotta borzot. Évről évre, és olyan büszke volt rá, hogy a városba köllött vele mennie. Szalagot font a sörényibe, és minden rézveretet rárakott.
Emlékektől eltelten ingatta a fejét. Az öreg ló enyhe érdeklődéssel nézett hátra, mikor oda mentem hozzá. 20-as éveinek második felében járt, és minden porcikája a nyugodalmas öregkorra vallott. A csípőcsontok sovány dudorai, pofájának és orrának fehérsége, beesett szemének nyájas tekintete. Éppen meg akartam mérni a lázát, mikor élesen ugatva felköhögött, és ezzel megadta bajának első beszédes jelét. Figyeltem egy-két percig ki- és belélegzését, és ott volt a második jel a szemem előtt. További vizsgálat felesleges lett volna. Nem kap levegőt, Mr. Gilling, mondtam. Vagyis pontos nevén idült tüdőgyulladása van. Látja, hogy kilégzéskor a has 2-szer emelkedik meg. Ez azért van, mert a tüdeje elvesztette a rugalmasságát, és csak külön erőfeszítéssel tudja a levegőt kipréselni.
Ha? És mitől van?
Összefüggésben van a korával, de meg is van fázva éppen, és azt hozta ki.
Kigyógyul majd belőle?
Kérdezte a farmer. Kicsit jobban lesz, ha elmúlik a megfázása, de sajnos egészen rendben már sosem jön. Adok magának orvosságot, tegye az ivóvizébe, az könnyíteni fog a tünetein. Kimentem a kocsihoz az arzénes köptető keverékért, akkoriban azt használtuk. Vagy 6 hét múlva kaptam újra híreket Mr. Gillingről. Egy este 7 óra tájban hívott fel.
Szeretném, ha kijönni és megnézni az öreg borzot.
Mi baja van? Megint nem kap levegőt?
Nem az. Még mindig kölyök, de úgy látom, nem sokat törődik vele. Azt hiszem, egy kis kólikája van. Nekem el kell mennem, de Cliff majd segít.
A kis ember az udvarban várt, kezében olajlámpával. Mikor odaértem hozzá, rémülten felkiáltottam. Szent Isten, Cliff! Mit csinált magával? Arcán valóságos hálója volt a hasadásoknak, kartolásoknak. Csak nem börtelen orra két nagy monokli közül meredt elő. Elvigyorodott a sebes képével, a szemet táncolt a jókedvtől.
Leestem a bicikléről a minap. Neki mentem egy kölynek, átrepültem a kormány fölött, seggel előre.
A puszta gondolatától kitört belőle a nevetés.
De a mindenségit ember miért nem ment el orvoshoz? Nem volna szabad fönnmászkálnia ilyen állapotban. Orvosó, nem kell azokat zaklatni, semmi az egész.
Megtapogatott egy vágást az állán.
Fölködöttem az államat egy napra, de most már rendben van.
Fejemet rázva követtem az istállóba. Felakasztotta a lámpát, és odament a lóhoz.
Nem tudom, mit gondoljak az öregrű,
mondta.
Á, ember azt hinné, semmi baja, de valami mégiscsak van.
Erős fájdalom jelei nem mutatkoztak, de az állat folyvást egyik lábáról a másikra nehezedett, mintha valami apróbb havi bántalma volna. Hőmérséklete normális volt, és semmilyen más tünet nem mutatkozott. Kétségek között nézegettem. Lehet, hogy egy kis kólikája van, amúgy se látok semmi mást. Adok neki egy injekciót, hogy megnyugodjon.
Égede van, Mr. Elliot, az jó lesz.
Cliff nézte, hogyan veszem elő a fecskendőt, aztán az istálló távoli végének árnyai felé pillantott.
Furcsa, hogy mostan csak egy lóhál itt. Emlékszek, mikor még hosszú sorban álltak. Zabla ott lógott az állásban, a szerszám többi része meg mögöttük, kifényezve a falon.
Átlökte a bagó darabkát a szája másik sarkába, és elmosolyodott.
Isten az atyám, itt voltam minden reggel 6 órakor. Megetettem őket, és felkészítettem őket a munkára. És én mondom, az voltam a valami, mikor mind elindultunk reggel szántani. Tehát 6 párló is kivonult, a szerszámuk csilingelt, és a szántók oldalvást ültek a hátukon. Valóságos körmenet volt.
Elmosolyodtam.
Korán kezdték, Cliff. Bizisztek korán. Később fejeztük be. Este hoztuk vissza a lovokat, adtunk nekik egy kis könnyűt a kormányt, levettük a szerszámot, aztán elmentünk, megvacsoráltunk is, aztán visszamentünk, levakartunk, lekefétük a piszkot meg az izzadságot róluk, aztán rendesen megabrakoltattuk őket szecskával, zabba, szénálva, hogy rendben legyenek másnapra.
Nem sok maradt utána az estékből, ugye?
Ha, de nem ám. Munka meg alvás, ez volt, ha jól meggondolom, de minket nem zavart.
Előre léptem, hogy beadjam Borznak az injekciót, aztán megálltam. Az öreg lovat kis görcs fogta el. Az izmok alig észrevehető megmerevedése, és ahogyan néztem, elcsapta a farkát egy pillanatra, aztán leengedte. Van itt valami más is, mondtam. Hozza ki az állásból, Cliff, és járassa meg nekem az udvaron. Néztem, hogy csattog a macska köveken, és akkor megint észrevettem a merevséget, a farok emelést. Valami hirtelen eszembe jutott. Oda mentem hozzá, oda csaptam az álla alá, s ahogy a pislogó hártya átvillant a szemén, és lassan visszacsúszott, már tudtam. Egy pillanatig hallgattam. Alkalmi kilátogatásom hirtelen végzettel terhessé vált. Cliff, mondtam. Úgy látom, tetanusza van.
Ahogy merev görcse?
Igen, az. Sajnos semmi kétség. Volt valami sebe mostanában? Kivált kép a lábán?
Hát, úgy 2 hete tisztára lesántult, és a kovács megcsapolta a patáját. Marra nagy lyukat csinált benne. Szóval, erről volt szó.
Kár, hogy nem kapott tetanusz elleni szérumot akkoriban, mondtam. Bedugtam a kezemet az állat szájába, és megpróbáltam szétveszíteni, de az állkapcsa összezáródott.
Gondolom, ma nem tudott tenni. Valamit evett reggel, de este semmit. Megmarad-e, Mr. Elliot?
Csak ugyan megmarad-e. Ha ma tenné fel Cliff ugyanezt a kérdést, épp oly nehezen tudnék neki választ adni. Az igazság az, hogy a tetanuszos esetek 70-80%-a elpusztult. És ezen a számon semmiféle kezelés nem változtat egy parányit sem. De nem akartam nagyon reménytelennek mutatkozni. Maga is tudja, Cliff, hogy ez nagyon súlyos állapot, de megteszek mindent tőlem telhetőt. Van antioxin a kocsiban, azt beadom vénásan, és ha a görcsök erősödnek, nyugtatót adok neki. Amíg inni tud, addig van esélye, mert folyadékon kell élnie. Zabkás a leves, nagyon jó lesz. Néhány napig nem romlott borzállapota, s már kezdtem reménykedni. Láttam már tetanuszos lovakat felgyógyulni, és csodálatos élmény, ha az ember egy nap arra érkezik, hogy az állkapcsok kiengedtek, és az éhes állat megint táplálékot tud venni a szájába. De Borzzal nem ez történt. Egy nagy tágas boxba tették az öreg lovat, ott kényelmesen tudott mozogni, és amikor naponta benéztem hozzá a fél ajtó felett, szinte szuggeráltam, hogy mutatkozzon rajta a javulás valamilyen apró jele. De ehelyett az első pár nap után rosszabbodott az állapota. Egy hirtelen mozdulat, vagy egy közeledő ember vad görcsöket váltott ki belőle. Merev lábbal botorkált körbe a boxban, mint egy nagy fajátékszer. Szemében rémület volt, ádázul összeszorított fogai közül nyálcsorgott. Egy reggel biztosra vettem, hogy el fog esni, és azt javasoltam, hogy tegyük vál hevederbe. A hevederért vissza kellett mennem a rendelőbe, és éppen mikor beléptem Skeldale House-ba, megszólalt a telefon. Mr. Gilling volt az.
Sajnos megelőzött bennünket, fekszik a földön. Úgy vélem, nagy a baj. Véget kell vetnünk a kilódásnak, ugye?
Sajnos igen.
Van még valami. Málok elviszi majd, de Cliff azt mondja, hogy nem akar, hogy Málok lője agyon, hanem maga. Ki jönne?
Elővettem a mészárló revolvert, és visszamentem a farmra. Nem értettem, miért tartja az öregember az én golyomat kevésbé visszataszítónak, mint a dögnyúzóét. Mr. Gilling a boxban várt mellette Cliff, meggörbet vállal, zsebre dugott kézzel. Furcsa mosolyjal fordult felém.
Éppen azt mondtam a gazdának, milyen csodásan mutatott az öreg, mikor egy bemutatóra fölkészítettem. Látnia köllött volna, a szőre fény lett, a lábán a szőrfogókat olyan fehérre sikáltam, mint a hó. Farkába kék szalagot kötöttem.
El tudom képzelni, Cliff, mondtam. Senki sem gondozhatta volna jobban. Kivette kezét a zsebéből, legugolt a fekvő állat mellé, és néhány pillanatig simogatta fehér foltos nyakát. Huszkotta a fülét, de a ló beesett szeme közömbösen nézett rá. Halkan beszélni kezdett az öreg a lóhoz, a hangja egyenletes volt, majdnem csevegő, mintha egy barátjával társalogna.
Sok ezer mérföldet mentem utána, öreg fiú. Sokat beszélgettünk együtt. De te kevés szóból is értettél, igaz? Gondolom, minden mozdulatomat ismerted, minden szavamat értetted. Csak egy kicsinke szó. Mindig azt csináltad, amit kívántam tőled.
Talpra állt.
Folytatom a munkámat, gazda,
mondta határozottan, és kiment a boxból. Vártam egy darabig, hogy ne hallja a durranást, amely Borz végét jelentette. A Harold Grange lovak végét, és a szívbéli édességnek a végét Cliff Tyerman életében. Elfelemenet megint megpillantottam a kisembert. Egy dübörgő traktor vasülésére szállt fel éppen, és én igyekeztem túlkiabálni a zajt.
A gazda azt mondja, néhány juhot vesz, és maga lesz a juhász. Azt hiszem, az szívesen csinálja majd.
Cliff a legyőzhetetlen vigyorával visszakiáltott.
Az jó! Szívesen tanulok valami újat! Hiszen még csak surban kollégénke vagyok!
Elhangzott James Herriot, az Állatorvos és ember című írásának 11. része, felolvasta Hevér Gábor színművész. A műsort Somosvári Eszteranna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Detti volt. A most elhangzott részt vasárnap 00:05-től megismételjük.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Műsorunkban a Ciszterci Nővérek Kismarosi Rendházába látogatunk. Jékel Bernadett, Kernács Henriett, Kis Ildikó és Csizmadia darab nővérekkel Papildikó kolléganőm beszélget.
Évente kétszer lelki gyakorlatot tartanak, viszont a lelki gyakorlaton kívül van lehetőség önöknél néhány napot eltölteni.
A vendégfogadás nálunk vagy egyéni elcsendesedést jelent, bekapcsolódva a szentmisébe és az imádságokba, vagy pedig, ha csoporttal jönnek, de lehet így egyénileg vezetett lelki kísérést is vállalni, akkor a lelki vezető és a lelki gyakorlatozó az együtt érkezik, és nálunk kapnak szállást, étkezést, illetve ott lehet, ez egy nagyon szép hely, a Dunakanyar, szemben Visegráddal, pihentető egy séta vagy egy túra, közel van a Dunapart. Mindez ugye beleillik abba a gondolatmenetbe, hogy az Úristennek a világa az mennyire szép és gyönyörködtető tud lenni, és megpihentető is, illetve felfedezteti velünk ezeket az általa alkotott szép, jó és igaz értékeket. Tehát egyénileg, csoportosan is lehet jönni. Úgyhogy a lelki gyakorlatot azt egy atya tartja, és a csoport, ez egy zárt csoport, de megnyílik egy-egy imádság, szentmise alkalmával a nővérek felé.
Most itt a közösség négy tagjával beszélgetek, de azért itt felmerül bennem a kérdés, hogy lapozgatva egy kis szóróanyagot, amiben tényleg benne van az, hogy gyakorlatilag az összes földrészen, Afrika, Észak-Amerika, Ázsiában jelen vannak a ciszterci család tagjai, és így módon lát, hogy a ciszterci nővérek is Magyarországon, Kismaroson kívül van más olyan település, ahol jelen vannak?
Egyénileg vannak a monostorok, nem összeköttetésben, érdem élnek a ciszterci nővérek.
Nálunk hazánkban hány tagja van a közösségnek?
Arról nincsen tájékozottságunk, hogy az érdi nővérek mennyien vannak. Körülbelül hasonlóan 15-en vagyunk mi, ők is körülbelül ilyen létszámmal élnek.
A legfiatalabb taghoz fordulok itt akkor a kérdésem első részével, hogy én azt látom, tapasztalom, hogy ma a fiatalok nagyon nehezen tudnak elköteleződni, legyen szó bármiről, akár a családi élet hivatásáról is. Egy szerzetes közösség ma például az ön számára hogyan volt hívogató, és mi az, ami megfogta ebben a közösségben? Jól gondolom, hogy a közösségnek az egyik legfiatalabb tagja?
Igen, konkrétan a legfiatalabb tagja jelenleg én vagyok. Biztos, hogy igen, összetett a kérdés, mert viszonylag sokat mozgok most fiatalok körében, meg egyetemre járok, ezért én is érzékelem ezt, hogy nagyon nehéz az elköteleződés, de ugyanakkor érzem azt is, vagy érezzük szerintem, mert mindannyian érezzük azt is, hogy van egy vágy ma a fiatalokban, hogy valahova kötődjenek, valahova tudjanak kapcsolódni, ami biztos, mert ma már minden bizonytalan, minden változik, akár ha a közösségi médiát nézzük, akkor szinte percenként változnak a divatok, de legalábbis naponta, és ez nagyon sok bizonytalanságot okoz, ami ma egy fiatalnak szinte szerintem sokkoló. Bizonyos szempontból, még ha nem is így éli meg, vagy tudatosan nem is így éli meg, és keresik ezeket a biztos pontokat, amiket akár baráti körökben, akár egyéb kapcsolatokban próbálnak megélni, vagy kapcsolódni, és ezek nem biztos, hogy olyan stabilak, mint amennyire elsőre tűnnek, akár a barátságok, akár ezek a közösségek, amikhez így lehet, hogy nem is fizikailag, csak mondjuk számítógépen, telefonon keresztül közösségi médiában kapcsolódnak, tehát hogy valahol ez a bizonytalanság és a biztonság hiánya valahogy nagyon-nagyon erős ma szerintem, így a fiatalok vagy a fiatalabbak szemüvegén keresztül nézve a világot, és ezért sokan, hogyha kapnak egy olyan impulzust, vagy kapnak egy olyan tapasztalatot, ami konkrét, ami mondjuk az Istenhez kapcsolódik, de ha tudunk egy ilyen csatorna lenni feléjük, hogy ott van az Isten, aki egy biztos pont, akkor ez ma szerintem egy nagyon nagy lehetőséget rejt magában, hogy valahogy ezt a fiataloknak közvetíteni, és valahogy mi is próbálkozunk ezzel, hogy akár különböző programokkal bekapcsolódni, hogy eljöjjenek, meglássák, hogy van egy ilyen része is az életnek, ami nem biztos, hogy az, hogy ő szerzetes lesz, vagy pap lesz, ha adott esetben fiúról van szó, de hogy lehet így is élni az életet, hogy kapcsolódunk az Istenhez, aki egy biztos pont, és szerintem ez egy nagyon nagy feladata lenne az egyháznak, hogy ezeket a fiatalokat megszólítsa, akik ebbe a bizonytalanságban élnek benne gyakorlatilag, és...
Na, itt állnék meg egy pillanatra, és bocsánat, és ne felejts el, amit szeretne mondani. Igen, ez egy óriási feladata az egyháznak, hogy megszólítsa a fiatalokat, de pont azok miatt, amiket megemlített, a különböző médiumok sokasága, ezer felé ágazó, szövevényes pókhálója között, a Jóisten csendben, halkan, finoman áll oda minden egyes ember mellé. Kérdés azt, hogy meghalljuk-e, hogy ő itt áll mellettünk, velünk, a szívünkben, és észrevesszük-e ezeket a jeleket. Az egyház és akár a ciszterci nővérek mennyire tudja hallatni a hangját, megmutatnia az értékeit, a színeit, hogyan, milyen csatornákon tud eljutni a fiatalokhoz?
Ezen mi is nagyon sokat gondolkozunk, így közösségileg is szerintem, hogy milyen fórumokat nyissunk meg magunk részéről is a fiatalok felé, hogy mi az, amiben még belemenjünk, akár közösségi média, mert mi nem használunk Facebookot, és tudom, hogy a Facebookot ma már nem a fiatalok használják elsősorban, de hogy ez mindig egy állandó kérdés, hogy tényleg kell-e azokra a felületekre konkrétan oda menni, ahol ők vannak, vagy pont ez a feladatunk, hogy lehívjuk őket róla, és úgy álljunk oda melléjük, hogy nem csak azon van élet, sőt, az élet azon túl van. Tehát ez egy állandó keresés a részünkről is, és még nem tartunk ott, hogy ebbe beleálljunk így feltétlenül. Ami így a saját életemen keresztül is egy jó tapasztalat, hogy igen, az Isten csendben szól, de hogy embereken keresztül, és hogy mindig kapunk magunk mellé valakit, ha tudunk figyelni, és tudjuk elhinni, hogy ez a másik szeretne nekünk jót, vagy nem rosszat szeretne, és tovább segíteni szeretne, akkor ez egy jó lehetőség. Tehát, hogy ma szerintem nagyon nagy az igény az olyan emberekre, az olyan közösségekre, akikben tudnak bízni a fiatalok, vagy tudnak rájuk hagyatkozni, hogy az ő életében van valami, ami olyan igazi. Tehát, hogy van egy valami aranyfedezet, hogy nem tudom még, hogy micsoda, de hogy merek benne bízni. És ez volt az, ami engem is tovább segített, hogy mindig volt egy-egy ilyen ember, aki azt mondta, hogy na, tehát ezt tudod te jobban, vagy tudod máshogy, vagy gyerünk itt tovább erre. Szerintem erre neked jó lesz akár. Én tiszteleti iskolába jártam, és ezt is egy olyan embernek köszönhetem, aki nem abban segített, hogy hát neked oda kéne menni, hanem segített mondjuk úgy felkészülni egy felvételire, hogy én oda bekerülhessek. Tehát, hogy észrevenni ezeket a kis tovább segítőket és bizalommal beleállni, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog ma is. És ez meg nem megy csak az interneten keresztül, hogy én, mert lehet, hogy írhatok neki szépeket, meg jókat, de nem lesz mögötte arc. És ott ő is írhat mellé szépeket és jókat, szóval, hogy valahogy szerintem inkább ez a jobb út, vagy én fiatalként ezt élem meg, hogy inkább a személyes kapcsolatot valahogy elősegíteni, és lehet, hogy ezért nekünk kell kimenni valahova, és elmondani, hogy mikik vagyunk, hogy lehet hozzánk jönni, vagy különböző programokra meghívni a fiatalokat, hogy keresed a helyed, akkor gyere el, és imádkozzunk együtt, vagy dolgozzunk együtt. Vannak például mostanában ezek az 50 órás közösségi munkák a gimnáziumokba. Például erre adunk lehetőséget, hogy akkor lehet hozzánk jönni, együtt dolgozni egy napra, vagy akár csak egy hétvégére, ahol nem az a cél, hogy most téged behalásszunk magunkhoz, hanem ebbe a környezetbe, ebbe a valahol az Istennel átitatott légkörbe valahogy bekapcsolódva egy kis ízt kapjon, és lehet, hogy ez az íz, ez utána vágyat is ad az Isten felé még jobban, tehát, hogy mi ilyen utakon próbálkozunk elérni a fiatalokat, azokkal az eszközökkel, amik mi is vagyunk, amik nekünk is vannak, és amikkel mi is tudunk azonosulni. És ez nem jelenti azt, hogy nem kell kilépnünk a magunk kényelméből, tehát akár egy ilyen munka lehetőséget megszervezni, ez nyilván háttérben sok előkészületet, meg egyebet igényel, és jó felkészülni arra, szerintem, meg szerintünk, és ezzel is próbálkozunk, hogy megérteni, hogy miben vannak ma a fiatalok, hogy tényleg ez a generáció, ami az enyém, vagy az utánam lévő, ők hogyan gondolkoznak, mi az, ami nekik segítség, tehát ebben is így közösségileg próbálunk mindig napra készek lenni, vagy legalábbis hát felkészülni arra, hogy akik jönnek hozzánk, ők kik és milyenek általánosságban, és utána meg beszélgetni velük, hogy ők kik és hol vannak konkrétságában. Talán ez most egy ilyen nekünk is keresés, és most ebben a keresési folyamatban benne vagyunk, hogy ezt hogy lehet jól. De elsősorban nem az a feladatunk talán, amit itt többször megfogalmazunk, hogy létszámot növeljünk magunknál, hanem hogy az Istenhez vezessük el a fiatalokat, vagy azokat, akik hozzánk betévednek.
Az pedig már gyakorlatilag mindegy, hogy ebből lesz-e hivatás, vagy nem, hanem az a fontos, hogy a jó Istennel együtt élje az életét az adott fiatal. Részben már a megújulásra válaszoltunk.
Hát hogyha az igazi mélységbe tudjuk vezetni az embereket, a fiatalokat, akkor mindenképp abba segítjük őt, hogy megtalálja a saját helyét a világban, a saját feladatát, küldetését. Bármilyen út, ez mindenki számára egyedi. Hogy egyedülek vagyunk mindannyian, de mindenképp egy, ha az Úristenre rátalál az ember, és őszintén keresi őt, és szeretné megosztani vele az életét, behívni az életébe az Istent, akkor mindenképp meg fogja kapni azokat a jelzéseket, ami elvezeti őt a küldetéséhez ebben a világban, és elvezeti önmagához ezen az úton. A megújulás annyira hozzátartozik szorosan az emberi élethez, a természetben is látjuk ezt az állandó megújulást évről évre. Szükségünk van erre a megújulásra, pont azért, mert az Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett, és az ő végtelenségére hív meg minket. Ez a megtérés azt is jelenti, hogy a mi emberi szűkösségünkből és beszűkülési lehetőségünkből, akár egyénileg, akár egy közösségi életében is jelen lehet ez a magára zárulás, magára szűkülés. Ebből leszünk állandóan újra és újra kihívva és meghívva arra, hogy szüntelenül tudjunk növekedni, mélyülni az Istennek a dimenziójára, az ő végtelen gazdagságára, tágasságára a mi szűkösségünkből. Néha visszalépve, de mindig arra meghívva, hogy előre tágulva feléje növekedjünk.
Megújulás, ez nem mindig egy látványos folyamat. Mi ciszterci nővérként nem a szerzetességnek a hármas fogadalmát tesszük le, ami a tisztaság, szegénység és az engedelmesség, hanem a mindhalálig tartó megtérésre. És ha úgy vesszük, most éppen nagybőjt idején vagyunk, de ha úgy vesszük, a megtérés az egy megújulás. Ez mondom, nem mindig látványos, de van, amikor igen. És igazából ehhez az Isten szavának a hallgatása, akár így a saját életünkben a Lectio Divina, a Szentírásnak a szívvel történő, értő, odahallgató olvasása, akár pedig éppen a mindennapi életnek a realitásában való kreatív részvétel, az, ami formáló. Mindenen keresztül, minden csatornán keresztül, akár gyakorlati, akár ima élet csatornáin keresztül be tud jutni a szívünkbe az Úristennek a hívása, és ez átalakító. Az Isten igéje az valóban egy olyan szó, egy olyan éles kard, ami áthatol mindenen, akár nagyon gyakorlatin, akár pedig lelkin. Tehát a megújulást az pontosan az élet kihívásaira való válaszadás, így azokon a területeken, amiről beszéltünk a médiákon keresztül, vagy az emberek megszólíthatóságán keresztül, mert ez egy küzdelem. Mert nem csak az Úristen szól, hanem az ellenfél is szól, aki pont ugyanezeken a csatornákon férkőzik be az életbe, és viszi rossz irányba, vagy viheti rossz irányba az embert. Tehát ennek a küzdelemnek mindenki részese, csak nem mindenkiben tudatosul, vagy nem mindenki veszi észre, hogy az ellenoldal most jobban belépett a médián keresztül, vagy a bármin keresztül, és ebben kell megújulni, de azt hiszem mindannyiunknak ebben a szemléletben, hogy készek legyünk az Úristen hívásait meghallani, akármilyen furcsa körülmények között, vagy akármilyen nagy csöndben is. És ehhez egy belső éberség, amivel meghalljuk az ő szavát, és amiben meglépjük az emberek felé, egymás felé azokat a lépéseket, ami nagyon gyakorlati, nagyon szembetűnően nem a vallási élethez köthető, de mégis az Úristen jelzése. Mert nálunk a gyümölcsfeldolgozás sem volt tervben, hanem akkoriban, már úgy több mint 20 évvel ezelőtt, az a vidék az egy ilyen bogyós gyümölcs termesztő, málna termesztő vidék volt, és akkoriban kezdődött el az, hogy nem vették át a kis termelőktől a gyümölcsöket, vagy nagyon olcsón. És az ő családjaik nem tudtak megélni ebből, és becsöngettek, mivel a nővérek vettek már tőlük gyümölcsöt, hogy de csak ugyan maguk hasznára, vagy hát elrakni télire, meg a vendégeknek, hogy nem tudnának-e többet venni, mert ő ki fogja vágni így a málnást, mint ahogy sajnos ki is vágták és eladták, mert a fiatalok már nem tudtak megélni belőle. Ki fogják vágni a málnást, mert nem él meg a családjuk. És akkor ültünk legondolkozni, hogy ez az Úristen hívása-e. Mi nem vagyunk egy kiskereskedelmi irányultságúak, hogy elkészítsünk valamit, és abból éljünk. De ha ezek a családok ebből élnek, akkor tudunk nekik azzal segíteni, hogy fölvásároljuk a gyümölcseiket olyan áron, ami értelmes, és meg tudnak belőle élni, és elkészítjük lekvárnak, és akkor így indult.
Covid előtt nagyon sokat jártunk vásárba, külföldre is, Németországba, Ausztriába. Most egy picit visszafogtuk, és évente kétszer elmegyünk Heiligenkreuzba, az szintén egy ciszterci közösség, és ott szoktunk árusítani, illetve Németországba rendszeresen megyünk Altöttingbe, az egy szűzanyag egy hely. Igaz, hogy ez egy városi kezdeményezésű vásár, de szerzetesi vásár, tehát nagyon sok szerzetes közösség megjelenik, és maguk árusítják a termékeiket.
A közösségről nagyon sokat beszéltünk. Nyilván arra most így nincs időnk, hogy egyesével mindenkinek a saját személyes hivatás történetét sorra vegyük, és azt kibontsuk a hallgatók elé, nyilván ami megosztható és ami publikus. De mit jelent akár egy-két éve tartó, akár több évtizede ehhez a közösséghez, a ciszterci nővérek közösségéhez való tartozás? Mit ad ez a közösség?
A közösséghez tartozás az igazából az életünknek a kölcsönös elvállalása, az együttélés mindennapjainak az elvállalása, úgy, ahogyan vagyunk jó és rossz tulajdonságainkkal együtt, úgy, ahogyan az Úristen szeret minket igazságban és irgalommal. Ez azt jelenti számunkra, hogy minden, ami jó, egy-egy emberben, egy-egy nővérben, egy közösségi tagban, és minden, ami nem jó, az felszínre kerül az életünk folyamán, és erre úgy tudunk rátekinteni, hogy nem tusoljuk el, úgymond. Nem menekülünk el sem önmagunk, sem a másiknak a hiányosságai elől, és pont ez a megtérés lényege, hogy a szeretetben szembe tudunk nézni a hiányosságainkkal, egymás hiányosságaival, és irgalmat tudunk adni egymásnak és önmagunknak is napról napra. És az Úristen is ezt teszi velünk. Ő látja minden hiányunkat, és ezzel együtt szeret minket. És ez az igazság, ez nagyon hiányzik a mai világból, és az emberek is szeretnek inkább jó színben feltűnni maguk előtt, a világ előtt, és így azt hiszem, hogy mégiscsak a szeretet csökken. Mert pont ebben a gondolatmenetben szeret bennünket Jézus, és a barátainak mond bennünket, mert mindent tudtul adott, amit az atyától hallott, és mindenben részesít bennünket, életét adta értünk. És ha mi nem adjuk oda az életünket egymásért, akkor Krisztus barátságából is kilépünk, de a közösségi élet az ennek a területe, ennek a megélt szeretett kapcsolatnak Krisztussal és az embertársal.
Minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe, nem mi választottuk egymást, és ha úgy nézzük emberi oldalról, akkor ez egy egyszerű emberi közösség, és valaki ezt úgy fejezte ki, hogy ahol ennyi nő együtt él, akkor ennek a helyzetnek naponta többször is fel kellene robbannia. És hogy ez mégsem így történik, ezt mutatja az Úristennek a hívását és az ő jelenlétét a közösségünkben. Tehát, hogy isteni eredetű a közösség. Ugyanakkor emberi oldalról jellemző ez az egymáshoz csiszolódás. Ez a közös élet lefaragja rólunk azokat az érdességeket, kiálló dolgokat, amik akadályozzák a közösségnek az egységét. És még egy gondolat, mi a közösségnek a hivatása az, hogy a mennyországot lehívjuk egymás számára, a világ számára, ezért is imádkozunk az egész emberiségért, és úgy érezzük, hogy felelősségünk az üdvösségnek a közvetítése minden ember számára, és ilyen szempontból az imádságunk olyan, mint egy elvállalt őrállás az egész emberiségért, meg a világért.
A közösségi élet számomra is egy olyan ajándék, amiben mindig tovább hív az Úristen. Tehát ez egy olyan csatornát kapunk a közösségen keresztül, ami állandóan így kapcsolódva a megújuláshoz is tovább hív minket, akár a testvérem a közösségben, akár az elöljárón keresztül. Minden nap jönnek olyan új meghívások, amikből lehet, hogy akkor még nem is tűnik olyan jónak, vagy nem értem az egészet, de most már néhány éve csatlakozva a közösséghez, valahogy mindegyik egy ilyen visszatekintve valahogy egy kisebb csoda az ember életében, és ezt olyan jó így rátekinteni akár az életünkre, akár egy-egy napunkra, hogy ebben ma történt valami, amire az Úristen hívott meg, és ennek valahol helye van az ő tervében. Hogyha nem így éljük az életünket, vagy nem így tekintünk egy napunkra, akkor kifolyik a kezünkből. Akkor valahogy nem volt értelme az egésznek, de ha legalább utólag rá tudok nézni arra, vagy rá tudok úgy tekinteni, hogy ebben most mi volt az, amire az Úristen hívott engem, és mi volt az, amit én szerettem volna nagyon, és megvalósítottam, akkor valahogy úgy kirajzolódik egy olyan út, ami nem az enyém, hanem az Istené, mert én magamtól ez biztos, hogy így nem tudnám megcsinálni. Én magamtól ez biztos, hogy így nem tudtam volna elképzelni, és hogy ebben a közösség egy nagyon sok szerepet játszik így, akár vezetésben, akár az, hogy mi együtt vagyunk, és együtt tudunk menni ezen az úton, és egymást tudjuk támogatni. Ez szerintem egy nagyon nagy ajándék, és ebből születnek meg azok a csodák, amikről így már a beszélgetés folyamán többször szó esett.
Arról, hogy mit ad a közösségünk számomra, a közös életünk, egyrészt megismerhetem a közös életünkön keresztül az Istent, aki egy személy és aki egy állandó jelenlét, ugyanakkor megismerhetem a közös életünkön, a testvéreimen keresztül önmagamat a magam törékenységével, de a gazdagságával is. Úgy ismerhetem meg magamat, mint akit minden törékenységével és lehetőségével együtt végtelenül szeretnek, ingyenesen szeretnek. Belegyökerezhessek ebbe az örök szeretetbe, és ahogy a megújulásról mondtam, engedni tudjam azt folyamatosan, állandóan, hogy kihívjon, kiléphessek a szűkösségemből az ő tágasságára, megnyílhassak, és hogy a testvéreimet is magunkon kívül másokat is abban segíthessünk, hogy ők is kimerjenek lépni egyre inkább az Úristen tágasságába, és hogy aztán közösen a közös életünkkel tanúságot tudjunk tenni mások számára is arról, hogy ki az, aki egyedül igazán boldoggá tud tenni minden embert.
A ciszterci nővérek kismarosi rendházának mindennapjairól Jékel Bernadett, Kernács Henriett, Kis Ildikó és Csizmadi Adarab nővérekkel Pap Ildikó kolléganőm beszélgetett.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.